8 óra, 5 perc van, önök a Mária Rádió szombat reggeli napindítójának második részét hallják a budapesti stúdióból. Egy rövid beszélgetést hallanak most itt Lőrinc atyával, két nagyon szép ünnepről emlékezünk meg, ami ezen a héten volt. Augusztus 5-én Havas Boldogasszony ünnepe, és tegnap pedig Urunk színeváltozásának ünnepe. Lőrinc atya, hát gyönyörű Santa Maria Maggiore templomhoz Rómában, ehhez kapcsolódik Havas Boldogasszony ünnepe többek között, és Pécsett is van egy Havas Boldogasszony templom. De tulajdonképpen miről szól ez az ünnep?
A Santa Maria Maggiore Bazilika felszentelésének az évfordulója. Egy legendás történet is kapcsolódik az ünnep eredetéhez, innét a Havas Boldogasszony elnevezés. Rómában egy idős házas pár az egyházra hagyott egy nagyobb összeget, és a pápa azt arra célra kívánta fordítani, hogy Mária tiszteletére egy templomot emeltet, és hogy hol legyen ez a templom. Hó esett augusztusban Rómában egy bizonyos helyen, és a pápa ebből tudta, hogy ott kell majd fölépíteni Mária tiszteletére ezt a templomot. Ez a hó természetesen utal Máriának a tisztaságára, mint egy előkészíti augusztus 5-é Mária emléknap a hóra való utalással a következő napi ünnepet, augusztus 6-át, Urunk színeváltozásának ünnepét, amikor is Jézus Krisztus ruhája ott a színeváltozás hegyén, amely valószínűleg a táborhegy volt, úgy ragyogott, mint a hó. Visszatérve még egy gondolattal Havas Boldogasszony emléknapjára, ahogyan említette Luisi, néhány magyarországi Mária Kegyhelynek is ez a búcsú ünnepe, így a pécsi Havihegyi kápolnának, illetve Budapesten is vannak zarándokhelyek, nem annyira közismertek. A Krisztina városi templom az egy kegyhely, egy zarándokhely, és a Krisztina városi templom búcsú ünnepe az Havas Boldogasszony napja. A másnapi ünnep, augusztus 6-a, Urunk színeváltozásának ünnepe, egy szentírási evangéliumi eseményből gyökerezik. Meg kell említeni, hogy az ünnep általánossá tételének, kötelezővé tételének a nyugati kereszténységben magyar vonatkozása is van, ugyanis 1456-ban a Nándorfehérvári győzelem hírére a pápa kötelezővé teszi a nyugati egyházban Urunk színeváltozásának ünnepét. Korábban a keleti kereszténység területén ezt már megünnepelték. Igazából ezt rendeli el a Nándorfehérvári győzelem hírére a pápa, és nem a déli harangszót. A déli harangszó már volt a Nándorfehérvári győzelem előtt is.
Lőrinc atya, Urunk színeváltozásának jelensége ott, akkor a táborhegyen, hát csodálatos élmény lehetett azoknak, akik ott voltak, az apostoloknak, de mi ennek a lelki háttere, mi volt ennek a jelentősége?
Minden bizonnyal Krisztus Urunk föl akarta készíteni ezt a három kiválasztott apostolt arra, amikor majd őt nem a színeváltozás dicsőségében fogják látni, hanem a Golgota hegyén, illetve az evangéliumban utalás van Jézus föltámadására is. Jézus azt mondja ennek a három kiválasztott apostolnak, akik tanúi voltak a színeváltozásnak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy addig ne szóljanak senkinek sem, míg az emberfia föl nem támad a halálból. Tehát Jézus halálának és föltámadásának eseményére kívánta fölkészíteni a tanítványait, illetve valamit megsejthettek ezek az apostolok az örökké valóságból. Az apostolok számára nyilvánvalóvá lett, hogy Jézus Krisztus testén, emberi mi voltán átragyog istensége, átragyog isteni dicsősége. Számunkra azt üzeni ez az ünnep, hogy a mi ember mi voltunkon, a mi emberi testünkön, emberi természeten keresztül is át kell, hogy ragyogjon a természet feletti küldetésünknek a fénye.
Köszönöm szépen a hallgatók nevében is, folytatjuk a napindítót egy rövid zenével, aztán egy interjút hallanak Rózsásné Kubányi Andreával egy szerzetesek életútját bemutató könyv kapcsán.
Vonalban Rózsásné Kubányi Andrea. Tisztelettel köszöntjük.
Köszönöm szépen Jézus Krisztus, én is köszöntöm a hallgatókat.
Mindörökké, amen. Akiket az Isten tenyerén hordott, ez a könyvének a címe, kikről szól ez a könyv?
Szerzetes életutakat mutatok be ebben a könyvben, mert én 2003 óta szerzetesek életútjával foglalkozom, és őket kérdezem, különös tekintettel arról, hogy hogyan élték át a szétszoratást, a kommunizmus idejét, aztán a visszatérést, és hát erről számolnak be az életükről. 63 szerzetes, illetve egy egyházmegyés atya, Hajnal György atya van ebben a könyvben.
Mi ösztönözte önt ennek a könyvnek a megírására?
Hát akkor 2003 környékén fejeztem be az újságíró iskolát, és akkor ennek a vezetője, V. Petőfi Ágnes hívta fel a figyelmemet a szerzetesekre, akik akkor még szerencsére elég sokan éltek, idős szerzetesek, akik átértek ugye ezeket a nehéz időket, és ő mondta, hogy menjek el, keressek szerzeteseket, és kérdezem őket az életükről, és hát amit ők így elmondtak, azokat föltették ők először a honlapjukra, és ott lehetett olvasni, majd később ezek írásban is megjelentek. Először az új ember hasábjaim, még Pap Tamás atya idejében, később pedig a keresztény élet hasábjaim, Coborci Bence szerkesztésében jelenik meg az újság, és hát ezeket megszerkesztettük, és így jelentek meg, hát nyilván egy rövidített változatban.
Hogy fogadták a felkérést a még életben lévő szerzetesek, akikkel tudott beszélni, és említene néhány nevet közülük, ugye a teljesség igénye nélkül?
Hát én először szerzetes nőket kerestem meg, úgyhogy évekig csak olyan rendházakba, meg öreg otthonba mentem, ahol szerzetes nővérek éltek. Őket nagyon könnyű volt megszólítani. Először mindig a előjárót hívtam fel, illetve a öreg otthonnak a vezetőit, hogy éle ott olyan szerzetes nő, aki tud beszélni és vállalkozna erre, és akkor nyilván ők irányítottak ahhoz a nővérhez, aki úgy láttak, hogy ez hogy ő el tudja vállalni. És hát általában örömmel vállalták, és nagyon készségesen fogadtak, és szívesen elmondták az élményeiket, amiket így átéltek. Hát most itt előttem van a könyv, és mindjárt belelapozok itt a tartalomjegyzékbe. Hát, hogy így megszámoltam nagyjából, hiszen 25 rendből vannak szerzetesek. Például több domonkos nővért kerestem meg, Dékány Mária Magdolna, Georgina domonkos nővért, Ristóf Márta Martina domonkos nővért. Aztán voltam az isteni megváltóról nevezett nővéreknél, ott többen is a mikrofon emelé álltak, ez, akit szinte mindenki ismer, Hargitai Anna Magna nővér is elmondta az életét. Aztán Boldogasszony iskolanővéreket is megkerestem, hát őket azért is, mert én a patronába jártam, és akkor itt megszólítottam volt osztályfőnökömet, Karitász nővért és Krisztina nővért, ilyeketten volt az osztályfőnököm a 4 év alatt. Aztán kimentem Piris Csabára, ahol a azok az isteni megváltós nővér, kimentem Csekerre, ahol a kalocsai nővéreknek van a Szent József házuk, és ott nagyon sokan éltek még akkor is, ott is több nővért megszólítottam.
Férfi szerzetesekkel is sikerült beszélni?
Aztán később, igen, később aztán szerzeteseket megkerestem, párosatyákkal beszélgettem, akkor voltam Kőszegen, ott ugye a Verdita atyák vannak, közülük, aki nagyon ismert, a Kalla József Verdita atyával beszélgettem, Hirt Vilmos Verdita atyával, úgyhogy így sikerült aztán hát atyákat is belevenni ebbe a könyvbe.
Mi volt a tapasztalata, mennyire törte meg őket a szétszóratatás, ez a nagyon nehéz helyzet, amibe kerültek, és a kilátástalanság a hitük ellenére is, hogy talán azért mégis sikerül folytatni az életútjukat Isten tenyerén, ahogy ön megfogalmazta ezt.
Igen, hát én úgy vettem észre, hogy ő nem tölte meg, tehát ők tényleg az Isten tenyerén érezték magukat, és próbálták ennek alapján úgy szervezni, meg úgy meccselni az életüket, hogy mindenhol Istent közvetítették az embereknek, még akkor is, hogyha nem mondhatták ki az ő nevét. Tehát olyan életet éltek, meg úgy dolgoztak, meg úgy végezték a munkájukat, hogy ez előbb-utóbb így föltűnt a környezetüknek, és látták, hogy tényleg ők becsületesen dolgoznak, nem lopnak, nem hazudnak, tényleg meg lehet bennük bízni, és akkor így sokan el is mondták, hogy tényleg kitüntetéseket kaptak, amire nyilván egyáltalán nem vágytak, meg elismeréseket kaptak a munkahelyükön, mert volt, aki vezető is lehetett, vagy ilyesmit, a nővérek, vezető nővér lehetett, és hát egyébként azért is lett ennek a könyvnek a címe ez, mert egymástól függetlenül több nővér így elmondta az életében, hogy engem az Isten a tenyerén hordott. Minket az Isten a tenyerén hordott, és akkor így választottam ezt a címet a könyvnek.
És önre milyen hatással voltak ezek a beszélgetések? Hogy érezte magát egy ilyen életút meghallgatása után?
Hát nagyon megható, meg nagyon felemelő volt ezeket hallgatni. Sokszor volt, hogy így vidékre leutaztam, és akkor ez egy napi program volt, vagy többekkel is tudtam beszélgetni. És tényleg sokszor úgy jöttem haza ezekről az utazásokról, mint hogy egy lelki gyakorlaton lettem volna. Tehát nagyon kedvesen fogadtak a nővérek, például olyan lehetett, akkor végigvezettek a beszélgetés után a rendházon, megmutatták a kertet, a kápolnát. Sokszor ajándékot kaptam tőlük, mert akkor még velem éltek a gyerekeim, és akkor tudták, hogy 4 gyerekem van. Ajándékot, csokoládét adtak, és hát megérdeztük, hogy megkértem, hogy imádkozzanak, értünk. A családunkért, tehát nagyon, nagyon jók voltak ezek a találkozások.
A szétszóratásban ugyan nem élhették meg a szerzetesi kereteket, de mégis szívükben, lelkükben szerzetesek maradtak, tehát az Isten iránti hűségről szóltak ezek az életutak, ezek a vallomások. Kiknek ajánlja ön a könyvét? Kiknek írta?
Hát végül is mindenkinek írtam, akik idősek és esetleg ők is átélték ezeket az éveket, évtizedeket, akkor itt elolvashatják, hogy milyen tanúságtevő életutak voltak, vannak. A fiataloknak pedig azért, mert ők még nem ismerik ezt a kort, nyilván akkor még nem éltek. Igazából azt is mondhatjuk, hogy ez egy élő történelemkönyv, vagy élő történelmi személyek voltak ezek, akik ezt átélték, nekik pedig példaképpen állítanám ezeket a személyeket, hogy tényleg lehet tanúságtevő életet élni, lehet Krisztusról tanúságot tenni akkor is, amikor ezt üldözték, és amikor ez nagyon nehéz volt.
Sikerült-e beszélnie, nem biztos, hogy a könyv kapcsán, a most élő és most szolgáló szerzetesekkel? És van-e valami hát, összehasonlítása?
Már most fiatal szerzetesekről gondol?
Igen, hát vagy akik most a... szolgálnak, igen. Nem biztos, hát,
vannak olyan szerzetesek, akik még élnek, tehát a könyvben igen, vannak még olyan szerzetesek, például ott ezenek én is még élnek szerencsére, meg pára még élnek. Hát beszélgettem úgy fiatal szerzetesekkel, ami nem így a riport kapcsán, vagy ismeretű fiatal szerzetes, nem így a riport kapcsán. Hát nyilván, hogy ők is, hogyha ezeket elolvassák, akkor ők is erőt meg meríthetnek, és példát láthatnak az ő életükből.
Mi a véleménye arról, hogy tulajdonképpen nagyon kevesen, azt lehet mondani, elég kevesen jelentkeznek a szerzetes rendekbe? Miután ennyi mindent hallott, írt és tanulmányozott, gondolom, hogy átgondolta ezt is, hogy mi lehet ennek az oka?
Igen, én is sokat gondolkoztam erről, hát én a mai fiataloknak az a baj, hogy nagyon nehezen tudnak elköteleződni. Például itt a szerzetesi beszélgetések kapcsán többen elmondták, hogy már ilyen 12-13 évesen már tudták, hogy szerzetesek tudnak lenni, gyakorlatilag még gyerekek voltak. És már akkor elköteleződtek, és tényleg valaki 60-70 év szerzetesi élet tudhat maga mögött, és hát a mai fiatalok igen, végigjárják sokszor a rendeket, több rendet is, és akkor még ilyen 25-30 évesen is nagyon nehezen tudnak elköteleződni. Hát biztos, hogy ebbe hozzájárul ez a mai világ, ahol nagyon sok a lehetőség, nagyon sok a kihívás, nagyon sok minden csinálhat az ember, és akkor nehezen tudják végülis kiválasztani, hogy mi lenne az ő utuk.
Még egy utolsó kérdés eszembe jutott, hogy mit szólna ahhoz, mit gondolna, hogyha az ön egyik gyereke szerzetes szeretne lenni?
Hát az én gyerekeim már nem lesznek szerzetesek, mert mind a négyen házasok, és most született meg a nyolcadik unokám.
Hát de ehhez gratulálunk.
Köszönöm. Már annak idején imádkoztunk, hogy esetleg valakit hívna a jó Isten, de nyilván nem így szerette volna, viszont azért naponta imádkozom, hogy esetleg valamelyik unokám legyen szerzetes.
Még egy kérdés, a könyv hol kapható, hol szerezhető be?
Ezt a könyvet elvileg minden könyves, a nagyobb könyvesboltban országszerte lehet kapni, mert a Prospero könyvterjesztő terjeszti. Itt Budapesten a Szent Könyvesboltokban, a Ferenciek terén minden bizonnyal lehet kapni, meg tudomásom szerint a Librinben, tehát ezek a nagy könyvesboltokban is, és a vidéken is a nagyobb egyházi vagy nagyobb könyvesboltokban lehet kapni.
És még egy utolsó kérdés. Tervez-e a témában további könyvet?
Hát ebben a témában már sajnos nem tudok tervezni, mert hát igazából most már ugye ezek az idős szerzetesek szinte mindnek haltak, hogy nagyon kevesen vannak már. Hát éppen azért hoztam össze, most ez egy elég vaskos kötet, hogy azokkal, akikkel még beszélgettem, akkor belekerüljenek ebbe a könyvbe. Hát akikkel még esetleg tudnék beszélgetni, nyilván akkor már nem jön neki egy egész könyvnyi lehetőség ebből. Hát még gondolkodom, hogy esetleg más témában majd összehozok egy könyvet, de az most még nem tudom.
Szerzetesi témában, tehát ma élő és tevékenykedő szerzetesekkel.
Igen, hát esetleg lehet, hogy van még abban, egy ma élő fiatal szerzeteseket megkeresek, igen.
Köszönjük szépen a beszélgetést és a könyv ajánlót, és hát kívánjuk a Jóisten áldását az ön életére, és reméljük, hogy tovább viszi majd ezt a szerzetesi témát, és új könyv jelenik meg öntől. Köszönjük szépen, hogy egyszer a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, Rózsásné Kubányi Andreával beszélgettünk akiket Isten a tenyerén hordott könyve kapcsán, amely szerzetesi életutakról szól a szétszóratás idejéről. Ma 17 órakor Csíksomjóról közvetítünk szentmisét, holnap pedig Barsi Balázs atya aranymiséjét fogjuk közvetíteni Sió Agádról 10 órakor.
Kedves hallgatóink, önök a szombat reggeli napindítót hallották augusztus 7-én a hónap első szombatján. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, egy imádsággal búcsúzunk, a Jóisten áldását kérve mindnyájukra. Urunk Jézus Krisztus, minden alkalommal, amikor a szentmisében felidézzük az utolsó vacsora eseményét, és valahányszor a te keresztedre emeljük tekintetünket, a te szüntelenül megújuló és megnyilvánuló isteni szeretetedre gondolunk. Segíts minket, hogy szeretetedet tovább sugározzuk környezetünkre, és a te minden ember felé megnyilvánuló szereteted igaz tanúi legyünk. Ámen.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.